Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az árvízi védekezéssel összefüggésben egy zöld számot hozott létre a kormány, jelentette be a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közölte, a 0680 204 241 számon lakossági információk kérhetők és bejelentéseket, valamint a felajánlásokat is itt lehet megtenni. Beszámolt arról is, hogy egy friss kormányrendelet értelmében a sárga megkülönböztető jelzéssel a védekezésben résztvevő gépjárművek a buszsávokat is használhatják. Pócsmegyeren is ellenőrizte az árvízi védekezést Orbán Viktor, Vitályos Eszterrel, a térség országgyűlési képviselőjével közösen, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő meghallgatta a helyi védekezését felelős vízügyesek jelentését. A Dunán a tetőzés naponta 50-55 kilométert halad, a fővárost majd szombat éjszaka érheti el. Összehívták az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságát szeptember 26-ára. A jobbikos Sas Zoltán közölte, annak ellenére, hogy ő a bizottság elnöke, a Libanonban felrobbant személyhívók ügyéről egyelőre csak nyílt forrásokból, vagyis a sajtóból tudott információkat szerezni. Nem csak személyhívók, walkie-talkie-k és házi napelemes rendszerek is felrobbantak. A jogtulajdonos tajvani cég szerint egy magyarországi vállalkozás gyártotta a felrobbant személyhívókat. A társaság tagadja ezt. Az amerikai NBC-nek a magyar Kft. Tulajdonosa azt mondta, ők csak közvetítenek. A magyar hatóságok meggyőződtek arról, hogy a Libanonban felrobbant személyhívók sosem jártak Magyarországon, közölte Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. A robbanásoknak legkevesebb 21 halottja és 3000-nél is több sérültje van. A Hezbollah Izrael tette felelőssé a történtekért, az ENSZ emberi jogi főbiztosa független vizsgálatot követel. Magyarország az uniós bíróság által hozott migrációs ítéletében kiszabott bírságot nem fogja befizetni, közölt az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter Strasbourgban az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottsága ülését követően. A kormány törekszik arra, hogy megoldja ezt a kérdést, ezért megkezdte a tárgyalásokat, hogy a napi 1 millió eurós bírság megszűnjön, mondta el Bóka János. Ma az Európai Bizottság elkezdi levonni a Magyarországnak szánt esedékes uniós kifizetésekből a migrációs ügyben az Unió Bírósága által az országra kiszabott 200 millió eurós bírságot, jelentette be a bizottság szóvivője. A kormány szerint politikai döntés született. Elfogadhatatlan, hogy miközben az ország 800 milliárd forintot költött az elmúlt években határvédelemre, Brüsszel példátlan mértékű bírsággal támad, ezért tovább keresik a jogi megoldást az ügyben. Bagdad Amrejevet, a türk befektetési alap elnökét fogadta hivatalában a pénzügyminiszter. Varga Mihály emlékeztetett, Magyarország a másfél évtizeddel ezelőtt meghirdetett keleti nyitással szakított az egyoldalú gazdaságpolitikával. Hazánk a gazdasági semlegességének is köszönheti, hogy méretéhez képest kiemelkedő az export teljesítménye, magas beruházási rátával és versenyképes adórendszerrel bír, közölte a tárcavezető. A világ jelenleg olyan válságos időszakot él át, amikor mind Magyarország, mind Kirgizisztán olyan konfliktusok következményeit viseli, amelyek kialakulásáért nem felelősek, erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter Biskekben. Szijjártó Péter azt mondta, mindketten egyetértünk abban, hogy a háborúkat nem a harcmezőkön, hanem tárgyalások során lehet megoldani. A tárcavezető élesen bírálta az Európai Unió migrációs politikáját, miközben méltatta Kirgizisztán szerepét a terrorizmus elleni küzdelemben. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter megbeszélést tartott a bankszövetség képviselőivel, tájékoztatta a tárca az MT-t. A felek megállapították, hogy a nemzetgazdaság szerkezete és alapfundamentumai erősek, ebben az évben egy konjunktúra kezdetén áll az ország, jövőre pedig a magyar GDP fokozatosan növekedési pályára állhat, a bővülés üteme elérheti a 3-5% közötti szintet. A tárcavezető tájékoztatta a résztvevőket a munkáshitel részleteiről, amely a 17 és 22 év közötti munkások számára nyújtana a jövőben jelentős pályakezdési támogatást. Egyúttal több pontban is a bankok támogatását kérte. A lakhatási problémák megoldása érdekében a lakáscélú hitelek THM szintjét önkéntes alapon szorítsák 5% alá, biztosítsák a borra való adómentességéhez szükséges technikai feltételeket, lehetővé téve, hogy a terminálok a számlát ketté bontva a borra valót közvetlenül a felszolgáló számlájára helyezzék, valamint a szépkártyákon lévő juttatás maradéktalan felhasználása érdekében szükségszerű a kártyák digitalizálása, azaz annak megteremtése, hogy a fizetés mobiltelefonon is lehetővé váljon. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül, többfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Kosztolányi Dezső alkotásaiból hallanak összeállítást, melyet Máté Gábor mond el. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Bartók Beáta.
Boldog szomorú dal. Van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és feleségem. Szívem minek is szomorítsam. Van mindig elég eleségem, van kertem. A kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra, és benn a dió, mogyoró, mák terhétől öregbül a kamra. Van egyszerű jó takaróm is, telefonom, úti bőröndöm, van jó szívű jó takaróm is, s nem kell kegyekért könyörögnöm. Nem többet, az egykori kötkép részegi a ködnek, a könynek, ha néha magam köszönök még, már sokszor előre köszönnek. Van villanyom, izzik a villany, tárcám van, igaz színezüstből, tollam, ceruzám, vígan illan, szájamban öreg pipa füstöl, fürdő van, üdíteni testem, langy téj a beteg idegemnek, ha járok a bús Budapesten, nem tudnak egész idegennek. Mit eldalolok? Az a bánat könnyekbe borít, nem egy orcát, és énekes ifjú fiának vall engem a vén Magyarország. De néha megállok az éjjel, gyötrődve, halálba hanyatlón. Úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset, a régit a padlón, mint lázbeteg, aki föleszmél, álmát hüvelyezve zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam. Mert nincs meg a kincs, mire vágytam. A kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok itt e világban, s már nem vagyok otthon az égben. Ének a semmiről. Amit ma tartok, azt elejtem. Amit ma tudtam, elfelejtem. Az arcomat kezembe rejtem, s elnyúlok az üres sötétben, a mélyen áramló delejben. Annál mi van, a semmi ősebb. Még én nekem is ismerősebb. Rossz sem lehet, mivel erősebb és tartósabb is, mint az élet, mely vérrel ázott és merősebb. Szokatlan új itt ez a köntös, pár évre szóló, szűk, de göncös, rozgúnya, melyet a könny öntöz. Beotthonos lesz majd a régi, a végtelen, a bő, közömbös. Én is öröktől ebbe voltam, a semmiségre ráomoltam. Még nem javultam és romoltam. Tanulni sem kell, tudjuk ezt rég, eltűnni és feküdni holtan. Ha félsz, a más világba írj át. Verd a halottak néma sírját. Tudd meg konok nyugalmuk írját. De nem felelnek, úgy felelnek, bírjuk mi is, ha ők kibírják. Pajtás, dalolj hát, mondd utánam. Mi volt a bajunk korábban, hogy nem jártunk a föld porában? Mi fájt szívednek és szívemnek, Cézár, Napóleon korában?
Thank you.
hajnali részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát. Le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy, balgaszókkal, százig olvasva, smérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatt a szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet. Sétálgatok szobámba, le, föl, ingben. Köröttem a családi fészek. A szájakon lágy, álombeli mézek. És amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam. Te ismered a házam, és ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsztek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek. Mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva. De mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csöndből, sántítva baktat, nyomba felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után. Ha összeomlik, gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az égbolt egészen úgy, mint hajdanába rég volt, mint az anyám paplanja, az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt. S a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messzes, oda át, ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett, egy szány suhan felettem, s felém hajol az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten. S a szélben a csillagok szikrázva, észrevétlen meg-meglibegtek, és távolba roppant fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent. A hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bálély. Künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn bucsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása. S mozgás riadt, csilingelés, csodás halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipkefátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan aláfoly, egy messze kéklő, pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, és rajt egy ékkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét. vagy talán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacélmosolyjal ebben. Aztán, amíg vadparipái futnak, a farsangosan lángoló tejutnak, arany konfetti záporába sok száz batár között patkójuk fölsziporkáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam. Az égbe bál van, minden este bál van. És most világult föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek fényes körútjain a végtelennek. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéked, hogy annyi nyár múlt, és annyi sok derestél, és annyi rest éj, és csak most tűnik szemedbe ez az esté? 50, jaj, 50 éve. Szívem visszadöbben, halottjaim is itt-ott egyre többen, már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy könnyen, mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtöröttem, földig hajoltam, és mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincs semmibe hinnem, és azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van. Annak, kit nem lelek se most, se holtam. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.
Hogy is kezdjem? Hogy magyarázzam? Te ismered a házam. És ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes. Elhagyott ilyenkor innen a Lokodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek. És megforduló szemük kancsítva néz szét, ködébe csalfán csillogó eszüknek. A mindennapos agyvér szegénység borult reájuk.
Now she's walking through the clouds with a circus mind that's running round. Butterflies and sea blooms and moonbeams and fairy tales. That's all she ever thinks about is riding with the wind. When I'm sad, she cuts me with a thousand smiles. She gives me free.
egészen úgy, mint hajtanában rég volt, mint az anyám paplanja, az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales, yeah, the tone. Úgy rém lett, egy szárny suhan felette, s felém hajol az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. It's alright, it's alright, it's alright, she said, take anything you want from me, yeah, anything you want from me, nézd csak, tudom, hogy nincs semmiben hinnem, és azt is tudom, hogy el kell mennem innen, de pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkora az úrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak itt nem lelek se most, se holtan. Bizony most már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.
Szeptemberi áhítat. Szeptemberi reggel, Fóki glóriádba. Ne hagyj el, szeptemberi nap. Most, amikor úgy lángolsz, mint a fákja, s szememből az önkívület kicsap, emelj magadhoz. Föl, még ez egyszer, halál fölé a régi romokon. Segíts nekem, szeptember, ne eressz el, testvéri ősz, forrón égő rokon. Én nem dadogtam halvány istenekhez hideglelős és reszkető imát. Mindig feléd fordultam, mert hideg lesz, pogány igazság roppant napvilág. Méltó vagyok hozzád. Nézd, itten állok. Még sok hívő száj büszkén emleget. Véremben nőnek a termékeny álmok, s nők sem vihognak a hátam megett. Nem is kívánok egy pincét kiinni, vagy egy cukrászdát, vendéglőt megenni. Csak az élet örök kincsébe hinni, s a semmiség előtt még újra lenni. Ki érleled a tőkén a gerezdet, én pártfogóm és császárom, vezes. Az életem a sors kezébe reszket, de lelkem és gerincem egyenes. Uralkodásra akarom erős még, adj kortyaidból nékem végtelen, s te aranyozd, aki vagy a dicsőség, még most se rút, nem őszülő fejem. Érett belét mutatja, lásd a dinnye, fehér fogától villog vörös inye. Kövér virágba bújik a darázsma, a hosszú út után sejmes karázsba. Méztől dagadva megreped a szőlő, s a boldogságtól elnémul a szóló. Bizony csodás ország, ahova jöttünk. minthogyha a perc szárnyakon osonna. El nem múló vendégség van köröttünk, hosszú ebéd, és még hosszabb uzsonna. Húgom virágokat kötöz a kertbe, aranytálban mosakszik reggelente, s ha visszatér az erdőn alkonyatkor, a csillagokról ráhull az aranypor. Olyan ez éppen, mint gyerekkoromba. A felnőttek érthetlenül beszélnek egymás között, minden ne szólj goromba. Estente búgó hangja van a szélnek, tán megriadt lenn egy sötét falomptól, s a télre, sárra és halálra gondol. Aztán a délután is furcsa nékem, hogy a napot árnyékok temetik. A zongorán, mint hajdan a vidéken, örvénylik a szonáta patetik. Bogdácsol a billentyűn, tompa búban, az édes elmebeteg árva súman. S mert nem lehet már jobban sírnia, száján kacag a skizofrénia. Nem volt a föld még soha így csodás. A fák között mondhatlan suttogás. A fák fölött szallag, beszegve kancsal, fénnyel, lilába lángoló narancsal. Az alkonyat csókot hajít a ködnek, és rózsaszín hullámokon fürödnek. Miféle ország, mond, e gyermekország? Miféle régen elsüllyedt mennyország? Jaj, minden oly szép, még a csúnya is, a fájdalom, a koldus gúnya is. Jaj, hadd mutassa meg kis templomot, mely déli tűzben csöndesen lobog. Imádkozó lány, száján néma sóhaj, mint mélyen alvó, ferde szemgolyóval vakok meresztik égre szemüket. Isten felé fülel egy aksüket. Vagy nézd az estét. A kormos zavarba kis műhelyébe dolgozik a varga. Csöpp láng előtt szegényen és hiába, mint régi képen, ódon Bibliába. Most az eső zuhog le feketén, most a sötétbe valami ragyog, mint bűvös négyszögön a mesefény, fekete esőn arany ablakok. Künn a vihar, elfáradt, lassú rívás, benn villanyfénynél őszi takarítás. A készülődés térre, az ígéret, s az ámulattól szinte égig érek. A csillagok ma, mond, miért nagyobbak, s mint a kisikált sárga réz edények a konyha délutánján, miért ragyognak? Mit akar tőlem ez a titkos élet? Ki nyújtja itt e tiszta kegyeket? Ki fényesít eget és hegyeket? Mi panteizmus játszik egyre vélem, hogy századok emlékét visszaélem? Az Orion süvegje miért parázsló? Miért, hogy mindent lanyha pára mos? Ki tette ezt? Ki volt ez a varázsló? Miért csodálkozol, csodálatos? Szép életem, lobogj, lobogj tovább, cél nélkül, éjjel és homályon át. állj meg, te óra, és dőlj össze, naptár. Te rothadó gondoktól régi magtár. Ifjúságom zászlói úszva lassan, röpüljetek az ünnepi magasban.
Irodalmi összeállítást hallottak Kosztolányi Dezső műveiből. A verseket Máté Gábor előadásában hallották. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt. Műsorunkat szeptember 27-én megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kolontos Palkó. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Kolontos Palkó volt a neve. Azért hívták Kolontos Palkónak, mert kolondosság, bolondosság volt minden szava, tette. Az apja eleget kínlódott, bajlódott Palkóval, de hiába. Ész nem verhetett a fejébe. Sokat búsult a szegény ember, hogy mi lesz a fiával, ha ő meghal. S addig búsult, tűnődött ezen, hogy egyszer csak ugyan meghalt. S Palkóra nem hagyott egyebet egy szamárnál. Ez volt a szegény embernek az egész gazdagsága. Hát most mit csináljon Kolontos Palkó? Kenyér nem volt az asztal fiában, s a szeme zöldet, vöröset látott, annyit éhezett. Ő bizony egyebet gondolt, felült a szamárjára, s elindult világgá. Gondolta magában, lesz, ahogy lesz, majd áld az Isten jó szerencsét. Megy, mendegél Palkó a szamáron, s egyszer beér egy nagy erdőbe. Nem ment a rendes úton, csatangolt erre, arra, össze-vissza, mindenfelé. Amint az erdőben kóvályog, meglát egy öreg asszony, s köszönti. Adjon Isten jó napot, öreg anyám!
Köszönt, hogy öreg anyádnak szólítottál, mondotta az öreg asszony. Mert különben kiszedtem volna mind a 32 fogadat.
Hely, gondolta magában Palkó, ez bizonyosan valami boszorkány lesz. Na, ezt csak ugyan el is találta, mert a vénasszony boszorkány volt.
Öreg anyám, kérdi Palkó, nem mondaná-e meg nekem, hogy merre felé találok ki ebből az erdőből?
Az öreg asszony, aki éppen egy csomó gajat gyűjtött össze volt, azt mondta Palkónak.
De bizony, megmondom, még az útba is beállítlak, ha ezt a csomó gajat felkötöd a hátamra. Én jó szívvel, hogy ne kötném,
ajánkozott Palkó. Azzal lepattant a szamárról, s felkötötte az öreg asszony hátára a gajat,
de úgy, hogy egyben odakötötte az asszonyt egy nagy fához.
Indulni akar az asszony, hát nem tud menni, mert meg van kötve.
Hely, ördög adta, ebugatta legényke, a fához kötöttél, ugye?
No, ezért megátkozlak, hogy a szamarad mindig azt mondja, amit te mondasz.
Ahogy ezt mondta a vén boszorkány, egyszeriben fekete macskává változott, kibújt a kötélből, aztán ott termett előtte egy kicsi szekérrel 12 egérke, a fekete macska felkapott rá, s úgy eltűnt egy szempillantás alatt, mintha a föld nyelte volna el.
Kolontos Palkó nagyot kacagott ezen, hogy csak úgy zengett az erdő a kacagásától. Na, ez ugyan jól megátkozott engem,
kacagott Palkó,
hiszen hadd mondja a szamaram azt, amit én mondok. Mi károm lehet abban?
Azzal felült a szamárra, és szólott neki.
Gyí, csacsi!
Mondotta a szamár is.
Gyí, csacsi!
Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te!
Mondotta a szamár.
Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te!
Te szamár,
kiabált Palkó. Ne feleselj velem, mert Isten Istenem ne legyen úgy a füled közé vágok, hogy a más világon is megemlegeted. Úgy, ahogy Palkó mondotta, szóról szóra utána mondotta a szamár. Hely, megmérgelődik Palkó, leszökik a szamárról, jól oldalba kenegeti a botjával. De bezzeg a szamár se maradt adósa, s úgy megrúgta Palkót, hogy nyakig esett bele egy nagy pocsolyába. Megijedt Palkó, kiabált torka szakadtából. Segítség, segítség, kiabált a szamár is. Segítség, segítség. Történetesen éppen arra járt három favágó ember. Oda szaladnak, s Palkót nagy nehezen kihúzzák a pocsolyából. Hát a másik ember hol van? Kérdik a favágók. Miféle másik ember? Hallottuk, hogy egy másik ember is kiabált, mondták a favágók. Ha, röhögött Palkó, hiszen az a szamaram volt. Ej, aki áldója van, szedte vettésztek az emberek. Hát még te csúfolkodol velünk? Gyere csak a bíró elé, éppen most öltek meg egy gazdag kereskedőt. Bizonyosan te voltál a gyilkosa. Bekísérik Palkót a városba, bíró elé állítják. S a bíró nagy hirtelen ki is mondja az ítéletet, hogy fel kell lakasztani, mert bizonyosan ő ölte meg azt a kereskedőt, akinek gyilkosát addig nem találták. Abban a városban lakott a király is. Az is kiment a vesztőhelyre, hadd lássa saját szemével, hogy csinálják az igazságot. Oda kísérik Palkót az akasztófa alá, s ott azt kérdezi tőle a bíró. No, van-e még valami kívánságod? Nincs nekem egyéb kívánságom, mondotta Palkó. Csak vezessék ide a szamaramat, hadd búcsúzzak el tőle. Mikor a szamarat oda vezették, Palkó a király felé fordult. Letérdelt, s úgy kérte a királyt. Pardon, grácia, árva fejemnek, felséges királyom, mert igazán ártatlan vagyok. Abban a pillanatban letérdelt a szamár is, s elbődült. Pardon, grácia, árva fejemnek, felséges királyom, mert igazán ártatlan vagyok. Lett erre szörnyű álmélkodás. Még a királynak is szeme szája tátva maradt. Mert sok csuda állatot látott jártában keltében, látott még szamarat is, különbnél különbeket, de még olyat nem, aki az ember beszédjét utána mondja. Bezzeg, hogy megkegyelmezett egyszeriben Kolontos Palkónak. Az udvarába vitette, s megtette fő-fő udvari bolondnak. Attól a naptól fogva úri dolga volt Palkónak is, a szamárnak is. Élnek-e, halnak-e most? Nem tudom. De hogy Kolontos Palkó s szamarak elegen vannak a világon, azt jól tudom. Itt a vége. Fuss el véle!
Kedves gyerekek, ma Kolontos Palkó meséjével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk Maksó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának emelkedését a döntéseink lelki hátteréről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
De ott van Júdás, aki életének az első részében csupa jó döntést hozott. Amikor Jézus meghívta őt, akkor igent mondott. Amikor Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ti is el akartok hagyni, akkor Júdás úgy döntött, hogy nem hagyja el Jézust, mellette marad. Amikor az élet kenyeréről, önmagáról beszélt Jézus, sokan megbotránkoztak, és azt mondták, kemény beszéd ez, sokan elhagyták Jézust. De a tanítványok úgy döntöttek, 12 tanítvány, meg még nagyon sokan azon kívül is, hogy mellette maradnak. De sokan úgy döntöttek, hogy elhagyják. És föltehetjük a kérdést, hogy csak a jók döntöttek Jézus mellett. Ott van Júdás, aki az élete végén pedig rosszul döntött. Egyrészt elárult a mesterét, másrészt amikor már bánta a tettét, akkor nem ahhoz ment, akit megbántott, nem tőle kért bocsánatot, hanem a farizósokhoz ment vissza, visszavinni a pénzt. De Jézustól nem kért bocsánatot, és nem kért irgalmat, nem kért kegyelmet, nem bánta meg a bűnét, rosszul döntött. A két lator is döntött. Az egyik jól döntött élete végén, a másik rosszul döntött. Nagyon fontos, hogy milyen döntéseket hozunk életünkben, mik előzik meg az életünk vége fele hozott döntéseket. Vírnai Szent János azt mondja, hogy egy fa arra dől majd, amerre hajlik. Ezért imádkozunk az Üdvözlégy Máriában úgy, hogy asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk most és halálunk óráján. Ez a két legfontosabb pillanat, a most, amiben a döntéseink történnek, és a halálunk órája, amikor pedig minden eldől, és a döntéseink kiteljesednek. Csak a jelen pillanatban tudunk dönteni. Minél határozottabb az alapdöntésem, hogy én Krisztust választom, hogy az egyház törvényei szerint akarok élni, Isten törvényei szerint, hogy én az üdvösségre akarok kerülni, én üdvözülni akarok. Minél határozottabb ez a döntésem, annál könnyebbek és talán helyesebbek a pillanatnyi döntéseim, mert mindent ennek rendelek alá. Minden döntésem ezen alapdöntésem alapján akarom meghozni. Mik segíthetik a jó döntést életemben? 8. osztályban hittan tanítottam, és megkérdeztem a 8-osoktól, a 2. fél év eleje körül, hogy ki hova megy tovább tanulni. És akkor szépen elmondták, hogy ki mit tervez, és aztán megkérdeztem azt is, hogy hogyan hoztátok meg ezt a döntést. És elmondták, hogy utána jártak, elmentek nyílt napra abba az iskolába, amit kinéztek maguknak az interneten, utána néztek a fórumokon, szüleikkel megbeszélték, barátokat megkérdeztek, akik oda jártak, vagy most oda járnak. Tehát alaposan felkészültek a döntésre. Mondhatni, mindent megtettek azért, hogy jó döntést hozzanak. És ebben a körülbelül 25 fős osztályban, ugye a végén megkérdeztem, hogy s közületek, ki kérdezte meg Jézust, hogy hova menjen tovább tanulni. És senki nem kérdezte meg. 8. éve tanultak hittant. És úgy hozták meg ezt a döntést, életük egy komoly döntését, hogy az Istent nem kérdezték meg. Mindenki vonja le belőle a következtetést. Most egy kicsit ilyen világot élünk, hogy a döntéseinkből kihagyjuk Jézust. Márpedig abból a döntésből legyen kicsi vagy nagy, alapdöntés vagy pillanatnyi döntés, vagy hosszú távú döntés, amiből kimarad Jézus, az nem lesz jó döntés. És bemegyünk egy zsákutcába, elindulunk egy olyan pályán, egy olyan irányba, ami nem a miénk, és nem győzünk kijönni belőle. És csodálkozunk, hogy miért olyan nehéz az életünk. Hol rontottam el, itt kellett volna másképp csinálnom. De ugyanígy van a házassággal is. Egyes párokat megkérdeztem, hogy hogyan jutottak el erre a döntésre, hogy összekötik az életüket, és hát mindent elmondtak, de a legritkább esetben volt benne az, hogy megkérdezték volna Jézust, vagy imádkoztak volna jó férjér, vagy jó feleségér. Mária rádióban hallottam egy idős néninek a tanúságtételét, amikor elmondta, hogy ő az apácákhoz járt iskolába, általános iskolába, apácák tanították, és azt mondja, első osztálytól kezdve, 8. minden nagy szünetben benn kellett nekik maradni lányoknak, és jó férjér kellett imádkozni. És azt mondta, hogy nagyon fel voltunk háborodva gyerekek, hogy mi lányok bent kell, hogy maradjunk, és imádkoznunk kell a jó férjér, a fiúk meg szaladgálhattak az udvaron, és nem értettük azt, hogy 6 évesen miért kell jó férjér imádkozni. De azt mondja, most már értem, mert én egy olyan férjet kaptam, és olyan boldog életem volt, amit csak az Istennek tudok megköszönni, meg az apácáknak, akik együtt imádkoztak velünk jó férjér. Ilyen egy jól megalapozott döntés, amikor 6 éves korunktól imádkozunk 21 néhány éves korunkig, hogy adjon az Isten jó férjet, és az ellenkezőt is megtapasztaljuk. Egy atya mesélte el, hogy 2 fiatalt összeadott, akik hittanon jöttek össze, ifi hittanon, mind a 2 nagyon vallásos családból, jártak templomba, mindent elvileg rendszerint tettek, összeházasodtak, gyönyörű szép lakodalom, és egy év múlva jön vissza a fiatalember, és mondja, hogy atya, elválunk. És azt mondja az atya, hogy hát arra számítottam, hogy majd elkezd magyarázkodni, hogy miért történt, meg mi történt, és azt mondja, hogy csak egy mondatot mondott ez a fiatalember. Azt mondta, atya, azt hiszem, hogy mikor mi itt a templomban összeházasodtunk, itt hagytuk az Istent. Mi készíti elő a döntéseinket, mennyire Istenben hozzuk meg ezeket a döntéseket, nagyban kihatással lesz a döntésünk következményére. Nagyban segíti a döntéseinket, különösen a komolyabb döntéseinket, a nagyobb döntéseinket, egy lelkivezető segítsége, egy atya segítsége, a pap segítsége. A pap az lelki pásztor és lelki dolgokban hivatott segíteni a híveket, és mindenféle lelki problémákkal a paphoz jöttek segítségért. És most talán már ez egy kicsit kiment a divatból, mert sokszor fűhöz, fához mennek az emberek segítségért, lelki segítségért, sokszor nem megengedett segítségekhez is folyamodnak, de egyre ritkábban a papjukhoz. Pedig a Jóisten az én papomnak, akihez tartozom, adja meg azt a bölcsességet, hogy ilyen döntésekben segítsen nekem. Hivatás, házasság, munkahely, iskola, és még sorolhatnám. De hát én is, amikor mondom a falubelieknek, akik esetleg távol vannak még a templomtól, hogy hát miért nem jöttek ide megkérdezni engem, tudtam volna segíteni, hogy szerettem volna segíteni. Hát nem is gondoltunk rá. Meg nem is akartuk az atyát zavarni ilyenekkel. Mondtam, hogy én azért vagyok itt, hogy lelki dolgokban, hit és erkős dolgában az emberek segítségére legyek. Döntéseinkben elsődleges vezetőnk és az Isten elsődleges helyettese a lelki ismeretünk. Ha az jól működik, akkor bízhatunk abban, hogy a döntéseink többnyire helyesek lesznek. A katolikus egyház katekizmusa szerint a lelkiismeret szerinti választás a következőképpen történik. Erkölcsi döntés előtt álló lelkiismeret tud az értelemmel és az isteni törvénnyel összhangban lévő helyes ítéletet hozni, vagy ellenkezőleg hozhat ezektől eltávolító téves ítéleteket. Az ember néha kerül olyan körülmények közé, amelyek bizonytalanná teszik az erkölcsi ítéletet, és megnehezítik a döntést. Ám az embernek mindig azt kell keresni, ami helyes és jó, és föl kell ismernie Istennek az isteni törvényekben kifejezett akaratát. Ennek érdekében az ember az okosság erényével, okos személyek tanácsaival, és a Szentléleknek és az ő ajándékainak segítségével próbálja értelmezni a tapasztalt tényeket és az idők jeleit. Néhány szabályt minden esetben alkalmazni kell. Ezek a szabályok a következők. Soha nem szabad rosszat tenni azért, hogy abból jó származzék. Az aranyszabály, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. A szeretet mindig tiszteletben tartja fele barátot és annak lelkiismeretét. Ha testvéred ellen vétkezel, mert megsérted agályos lelkiismeretét, Krisztus ellen vétkezel. Jobb, ha nem teszel olyat, ami miatt testvéred megütközik, megbotránkozik, vagy meginog.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytattuk Maksó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának emelkedését a döntéseink lelki hátteréről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.